Mózes 5. könyvének a 10. fejezetében a 12. versről olvasom. Most pedig, ó Izrael, mit kíván az Úr, a te Istened tőled? Csak azt, hogy féljed az Urat, a te Istenedet, hogy minden ő utain járj, és szeresd őt, és tiszteljed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből. Megtartván az Úrnak parancsolatait és rendeléseit, amelyeket én ma parancsolok néked, hogy jól legyen dolgod. Ímé az Úré, a te Istenedé, az egek és az egeknek egei, a föld és minden, ami rajta van. De egyedül a ti atyáitokat kedvelte az Úr, hogy szeresse őket és az ő magvukat. Titeket választott ki ő utánuk minden nép közül, amint a mai napon is látszik. Metéljétek azért körül a ti szíveteket, és ne legyetek ezután kemény nyakúak, mert az Úr a ti istenetek, isteneknek istene, és uraknak ura, nagy, hatalmas és rettenetes Isten, aki nem személyválogató, sem ajándékot el nem fogad.
Szabad ékefhez érkezve, ezenek a bibliai résznek az üzenete egy ismétlés. Az előző héten beszéltünk arról, Sma Izrael, az Adonai Ehad, Sma Izrael, Hald Izrael Isten egyetlen, és ezt a Hald Izraelnek az ismétlése, kibontása van, hogy hogy szerez Istent, azt, aki egyetlen. Azt az egyetlen Istent. Azért veszem elő ezt a bibliai verset és ezt a történetet a választott nép életéből, mert felmerül sokszor manapság eléggé badar módon és eléggé fölösleges módon a Szentháromságnak az össze-visszakeverése. Össze-visszakeverése, el kell mondanom, hogy van egy Isten hívő vallás, úgy beszél Jézusról, hogy létezik, vagy meg valami van, a Szent Szellemről meg úgy volt, valami volt, aztán van Jézus vallás, aki Istenről csak úgy, mint valami létező valakiről beszél, a Szent Szellemet tagadja, aztán van Szent Szellemimádó, Szent Lélekimádó, ki melyik fordítás, melyik megnevezés ismeri. Olyan szekta, mondhatnám tényleg szekta, mert Isten népéből kiválásról van szó, amelyik Istenről úgy érintőlegesen beszél, vagy már úgyse, de Jézus Káról beszél, Jézusról beszél, nem gúnyolódni akartam, de sajnos így néz ki egyet. Tehát szétbontják magát a Szent Háromságnak az egységét. Aztán, amikor a Szent Háromságról beszélünk, akkor megjön a kérdés, hogy van-e Szent Háromság, és egyáltalán hova helyezzük, kihez imádkozunk. Kezdjük ezzel az első kérdéssel. Kihez imádkozunk, és ki a mi Istenünk, és utána hogy is néz ki ez a bontás, amit mondom, a felesleges vitáknak a tükör, de a példaképe, hogy van-e, nincs-e Isten, nem Isten, nem Isten. Szeretném akkor ezt tisztázni, ezt a kérdést. Először is, amikor a Bibliában olvasunk Mózes 5. könyvét is, ott elhangzik, hogy Sma Izrael, Adonai Ehad, egyetlen egy Isten van. Egyetlen egy Isten van. Ezt tudjuk. Mert biztos a forrás. Ezt nem valami apostol mondta, nem valami akárki mondta, nem valamelyik hordószónak mondta, ezt Isten mondta. Hald Izrael egyetlen az Isten Ehad. Eloheinu Ehad. A másik pedig az, amikor előveszem az új szövetséget, akkor jön egy másik válasz erre a kérdésre, és nem is kéne tovább beszélni. Amikor kimondja maga Jézus, az Atya és én egy vagyunk. Ennyi. Kell még beszélni róla? Kell arról beszélni, hogy Szent Háromság, hogy néz ki jobbról, balról, keresztbe, hosszába, melyik variáció működik? Nem volna szabad róla beszélni. Egy Isten van, és ebben a pillanatban ez egy Isten mégiscsak kettő. De ha az Atya és a Fiú egy, akkor most megjön a kérdés, és nem logikai játékot akarok folytatni. Hát ha a kettő egy, akkor most hogy van ez? Hány Isten van? Egy Isten van. Egy Isten van, amelyikben az Atya és a Fiú egy és ugyanaz. Talán meg kellene érteni ezt. Nem az a vallásnak a tanát mondom, amelyik csak egy Istenről beszél. Nem arról beszélek, amelyik ugye a kereszténységben csalódva éppen megalakította az unitárius vallást, ami nem is olyan kicsi a 10 millió létszámával, és a különböző abból kialakult felekezetekkel. Bizony, a kettő egy, és az egy kettő. És így érthetjük meg az, hogy vissza kell menni a kezdetekre, egészen a kezdetekre, a teremtésig. Akkor fogjuk megérteni, hogy a Szent Háromság hogy működik. Igen, ha valaki nem fogadja el a Teremtő Istent, és nem érti, hogy Istennek a teremtéssel mi a célja az emberrel, soha nem fogja megérteni, ki az örökkévaló Isten. És aki nem ismeri az örökkévaló Istent, akkor feleslegesen beszél a Mesiásról, mert általa valósult meg Isten örökkévaló akarata. A teremtés nem arról szól, hogy megteremtettem x milliárd embert, amelyik váltó műszakban váltja egymást, hanem a teremtésnek örökkévaló célja van. Ezt tessék megérteni. A Teremtő Isten a történelem során különböző módon találkozott az emberiséggel. Megteremtette, és itt volna az első feladatunk. És mindenkinek az első feladata, tessék megmondani, miért teremtette Isten az embert. És újra ismételem, örökkévaló célja van az emberiséggel. Nem a te 60-70 éved, 80, nem az, hogy te itt hogy éljél, mint ember, nem a földi életed az, amire Isten úgy, ahogy van, téged teremtett, már személyesítek, örökké való célra teremtett téged is. A te teremtésed, a te fogantatásod, a te megszületésed nem egy ilyen mérhető és dobozba rakott állapotig vezető intervallumra szól. Örökké való célja van Istennek. És ebben a pillanatban megérthető a teremtésnél, miért Elohénu van, mert Istennek a teremtő akarata mellett ott volt az örökké való akarata is, és ebben a pillanatban meg tudjuk érteni, hogy az Isten a teremtéskor már biztosította a megváltásnak a lehetőségét, ismervén az embert, hogy örökké való akaratában beteljesítse Istennek az akaratát, illetve maga a Messiás, maga Krisztus által az örökkévaló akaratot meg tudja tenni a kegyelem által. Tehát amikor arról beszélek, hogy Isten, hány Isten van, a Teremtő Isten mellett folytathatjuk tovább mindjárt a mindenható Istennel és az örökkévaló Istennel, amit folyamatosan ismert meg az emberiség az ősatyáktól kezdve. Nem véletlen, hogy a folyamatról kell beszélni mindig, amiben mi is egy részben vagyunk, egy korszakban vagyunk. Nem véletlen, hogy a Bibliában, amikor olvassuk, halljuk, hogy Ábrám, Izsák és Jákob, Izrael Istenéről van szó, ennek van folytatása. Magam is sokszor úgy imádkozok, és az én Istenem. Belehelyezem magamba a folyamatba, amely egy örökké való folyamat. Nem az én 70-80 évemnek akárhány évet fogok kapni, annak az Istene. Én annak a folyamatnak vagyok a része, amelyik a teremtéskor már eldőlt. Teremtéskor Isten már elmondta. Tudni kell, hogy a teremtéskor Isten az embert úgy teremtette, ahogy ismerjük a történetet, de utána folytatódik az Édenkertből való kiüzetés, és utána tudjuk a Bibliából, tudjuk a történelemből, hogy Isten kapcsolatban volt a Teremtő Isten teremtményével. Bizony beszélt a természetimádó, akár Bálámról is beszélhetünk, igenis beszélő viszonyban volt. Utána folytatta azzal, hogy ő a mindörökké valósága mellett a minden hatóságát mutatta meg az embernek azért, hogy ne szakadjon el az ember a teremtőjétől. És utána megmutatta az örökké való Istent. Ismerjük az ősatyák helyzetében, hogy megmutatta önmagát, mint örökké való Istent, Jákobnak már elsőként emlékeim szerint. Tehát egy folyamat. Istennek a létezése egy folyamat. De mivel Isten szellem, ezt tudjuk nagyon jól, ezért az embervilággal nincsen közvetlen kapcsolata, nem lehetséges. Isten nem látta senki, Istent nem láthatta a válaszolt nép se, sőt Mózes is betakarta az arcát, és mondhatnánk sorba, hogy Istennel való kapcsolat mindig is egy elválasztott állapot volt. De Isten szereti az ő ember teremtményét, és ezért mutatta meg pontosan a gondoskodó, mindenható módon, hogy ő, akit szeret, azt az övéit, akit őt megvallják teremtőjüknek, mint mindenható is gondoskodik az ő életükről. Azonban jött a történelemnek egy kardinális pontja. Tudva levőleg, ugye a golgotai váltság mint bű előtt, Isten az ő népével vele volt. Nem kérdés, hogy működette a Szent Szellem, hiszen már a kivonulásnál tűzoszlop és egyéb, és Isten szelleme, akár Saulnál ott volt, elvette, és így tovább. Tudjuk, hogy működött. Tudjuk, hogy Istennek a szelleme, az akarata, az ő kapcsolata az emberrel, egyes emberekkel működött, majd a profétákon keresztül kommunikált a választott néppel is. Azonban a Golgotán történt egy váltás, amikor bizony Sátán úgy, ahogy volt, le lett vágva a földre, meg lett ítélve. És ez egy teljesen más korszakváltás következik be. Tekintettel azra, hogy Isten ott, ahol bűn van, az nincs szentség, ott ő nincs jelen személyesen. Márpedig ezen a földön jelen pillanatban Sátán és a dicső hadserege itt van, plusz az emberek itt van. Isten így szó valós értelmében csak kívülről, segítséggel, méghozzá Jézus Krisztusnak, Jesu Hamasiának a szolgálatával tartja a kapcsolat, az övéivel, az emberiséggel. Úgy tartja. Ezt meg kellene érteni, hogy jelen pillanatban a hívő élet az nem más, mint a börtönökben van egy szabaduló cella általában, amikor a börtön fogsága lejár valakinek, akkor az utolsó napot ott töltheti, hogy már lejárt a büntetése, de még nincs kint a szabadban, tehát még nem nyílt ki a börtön ajtaja. A hívő embernek az élete pont ilyen, mint egy szabaduló zárka. Tied a szabadság, tied, már biztos, már aláírták a kegyelmi kérvényedet, már lejárt a büntetésed, de még nem nyílt ki az ajtó. Még itt vagy. Tetszik vagy nem tetszik egy börtönbe vagy a Sátánnal, tetszik vagy tetszik, itt vagy lent a földön, mint a föld börtönében, itt vagy a Sátánnal. Annyi a különbség, hogy te nem vagy már rab, bár ezen a földön vagy. Ez a szabadítás, ez a szabadulás, ez a föld és ez a testünk számunkra a börtönünk. Itt vagyunk a testünkben, amelyik ugye mulandó, romlandó, stb. Nincs megváltva a testünk, és ebben vagyunk addig, amíg ezt a szabaduló cellából, amíg nem jövünk ki, de már nem maradunk itt az ítéletre a Sátánnal együtt, amikor börtönöstől minden estén meg fog szűnni minden. Meg kellene érteni tehát, hogy ez a korszakváltásnál Isten a kommunikációt, az emberiséggel, az üzeneteit, magát Jézus Krisztus által közvetítette, hogy megkereste, megtalálta az emberiséget, úgyhogy emberi testbe adta az ő szellemét. És utána jön a következő lépés, amikor viszont a feltámadás számunkra tény és valóság, győzelem a halál fölött, és győzelem a Sátán fölött is. Abban a pillanatban tudnunk kell, hogy Isten ő nem hagyta el az emberiséget, az övé. Minden teremtmény az övé. Nem mondott le róla. Annyi a különbség, hogy itt nekünk szabad akaratunk van, hogy akarunk-e maradni a börtönviszonyok között, ennek a világnak a rabságában, vagy szabadulni akarunk a örök életbe, és itt a földön letöltjük azt, amit le kell tölteni, de már nem a Sátán uralma alatt. És így kommunikál velünk, ígérete szerint Isten az ő szellemét adja, most már nem proféták által, most már nem csak egyedeknek, kiválasztottaknak, mint Mózesnek, mondhatnám sorba a Biblia embereket, hanem mindenkinek adta. Mindenkinek adta a lehetőséget, a szabad akaratot, elfogadni magát, a váltságot, kérni a kegyelmet azért, hogy ha megkértem a kegyelmet, és elfogadtam, akkor akcióba lép az a kommunikáció, amikor az én szellemem az ő szellemével találkozik, és kommunikál. Mert ő vezet el engem minden igazságra, ő lesz a vigasztalom, ő lesz az, aki a börtönbe hozza nekem az üzeneteket, hogy mi az ígéret, az evangéliumot, ő az, aki adja azt az erőt, azt a tudatot, hogy ez a lét, ami a börtön cellában van, ez nem sokáig tart, és ő erősít meg ebben az életben, hogy szabad vagyok, de mégse, de már a mennyországban vagyok, már ott lehetek, hogyha az övé vagyok. A szabaduló papírom már megvan, de még nem vagyok gyakorlatban szabad. Tehát Isten a kommunikációt az ő szellem által tartotta, azonban Krisztusnak a teremtésnél való jelenléte, ez az ő tervének a része. Ezt kellene végre megérteni, hogy a Istennek az emberisége volt terve, pontosan a sátánnak a megítélése. Pontosan ez a megítélés történt a Golgotán, és fog befejeződni a végítéletnél, de most a kegyelmi időben vagyunk. Tehát amikor a Bibliában elővehetjük a többi részt is, márpedig az, hogy Isten nem kommunikál közvetlenül emberrel, hiszen Isten és ember között kezdetben az ő szelleme volt, utána az ő szellemét kitöltötte emberekre, aztán utána a profétákon és akikkel, némelyekkel tartotta a kapcsolatot, azokkal tartotta a választott néppel, az ő népével a kommunikációt, azzal figyelmeztetett, azzal vezetett, azzal intett, azonban történt a nagy változás, amikor viszont az embernek, most már mindenkinek szabad kommunikációja lehet Istennel, szabad találkozás. A Bibliában nagyon jól tudjuk, hogy Istennek van teremtő, mindenható akarata, de tudjuk meg, hogy teremteni nem fog teremteni Jézus Krisztus soha, ő neki ez nem adatott meg, Isten nem önmagának megtartotta a teremtés jogkörét, azonban Jézus Krisztusra ráruházta minden hatalmat menjen és földön, ez a minden hatalom nem más, mint a minden hatóság, ez nem más, mint az a gondviselő isteni szeretet, ami a királyi uralom alatt tart. Gyakorlatilag a mindenható Istennek a hatalmát képviseli és irányítja maga Jesova Hamasia, de mivel ő is feltámadt az atya jobbján, ezért megint egy változás történt. Az ő hatalma nem direktórium, nem erőszak, hanem közli velem a királyi parancsot, közli velem azt, amit a királyságon belül elvár tőlem, és én szabad akaratomból megteszem, vagy nem teszem. Itt van a bűn, a bűnbánat, és a lázadás és a kegyelem kérdésének a köre is itt van. Tehát egyre inkább szabadabb lett az ember. Először Istennek közvetlen kapcsolat, utána a mindenható Isten megbíz embereket a kapcsolatra, hogy irányítsa az ő népét törvényre, rendeletekre, végrehajtási utasításokra, figyelmeztetésre, mi egymásra. Utána volt egy 400 éves csend, amikor a válaszott nép szétvált, a tíz törzs, mint olyan elveszett, eltűnt Babilonban, de ugyanakkor nem hagyta le az ő népét, és kiterjesztette a kommunikációt, a kapcsolatot az föld minden emberével, megadta a lehetőséget a föld minden emberének a kegyelemre. A kegyelemre, és a kegyelemnek a tudata csak akkor működik, a vágya csak akkor működik, ha tudom Isten akaratát, magyarul elfogadom a Teremtőistent, megismerem Isten minden hatóságát, és én kérem, hogy teljes fennhatósággal legyen az én Uram maga, Krisztus én legyen felettem, és akkor működik a kommunikáció. Amikor a három szeméről beszélünk, sajnos szétvágják ugye a három szemét, és Istennek a lényét is szétdarabolják. Nagyon sok felekezetben elég nekünk a Teremtőisten, akár iszlám hívő is lehet valaki ilyen alapon, Allah kész, ennyi, elég, Teremtőisten, egy Istenünk van, és ebben még egy Isten is próbálnak. Aztán, ami még veszélyesebb keresztény területen, amikor az ember Istentől távol van, és pont az előbb, amikor beszéltem arról, hogy ne bízz el magadat, pontosan a kereszténység önmagát nagynak tartva, neki a mindenható Isten az, aki szükséges neki, és Jézus Krisztusban is a mindenhatóságra törekszik, abban, hogy a föld élete jó legyen, kiegyensúlyozott, áldott, tehát mindenben jó legyen a föld élete. És itt megáll, és nem fogadja ezt, hogy mindenhez kellene egy királyi uralom, és a király viszont ígérete szerint önmaga szellemét küldi, amit Istentől kapott ugyanaz, amit önálló szellemként az mi szellemünkkel akarja közölni, hogy mi az, ami minden hatóvá tesz, mi az, amit neked kell megcsinálni a földön, és ne várd Istentől, mert a mindenhatóság nem azt jelenti, hogy mindent ő intézel, mindenben ő a mi segédmunkásunk, a Szent Szellem, vagy Krisztus, vagy maga Isten, hanem elmondja, hogy neked ezt kell tenned, elmondja Istennek a tervét, célját, és mindent a te életeddel, és rád bízza, hogy csinálod, vagy nem. Végül is a történelemben az ember egyre inkább felszabadult a szabad akaratának a megcselekvésére, de Isten egyre inkább kitöltötte a tanácsadást, egyre inkább kitöltötte az ismeretet, a tudást, magát, az ő szellemét, hogy ne lépjen félre az, aki az ő népe. Tehát a Szent Szellem tudva levelük is tudjuk a Bibliából, tudjuk az írásokból, önállóan nem tud semmit se cselekedni. A Szent Szellem nem más, mint Isten akarata, Krisztus minden hatósága által számodra közöl. Krisztus szelleme közli Isten szellemének eleve elrendelt akaratának a tényét, végrehajtását, törvényeit, magát az igét. Sajnos a kereszténységen belül tényleg elharapódzott az, hogy én vagyok és kell nekem valami segédeszköz, és az nem más, mint a Szent Szellem. Tévedés, a Szent Szellem nem önálló, vagy tévesztés, mondjuk inkább ennek, a Szent Szellem Isten akaratának kifejezője, Krisztus uralmának az elmondója, bemutatója, a tanítónk mindenre, ami Isten népének, pontosan Isten akaratának megfelelően a mi életünket aktivizálja. Nem fogja helyettünk megtenni. A Szent Szellem se helyettem nem fog tenni valamit, nem tehet Krisztus helyébe semmit, és nem tehet Isten nevében se semmit. Isten akaratát, Krisztus uralmát tolmácsolhatja, de hogyha én elfogadom a Szent Szellemnek a működését, ami tanácsolt is az Új Szövetségben, töltekezzetek be, akkor én egyre inkább tudom Istennek a tervét, akaratát, az igéjét az én életemre, egyre inkább tudom Krisztus uralmát az én életemre. Hogy mi? Tehát önmagában a Szent Szellem nem dönt, nincs szabad akarata, hanem maga Isten és Krisztus szelleme egyszerre. Isten akarata és Krisztus uralma egy szellemben, ha elfogadom, ezt értem meg, ezt élem meg vele és általa. Messze nem Szent Szellem tagadásról van szó, messze nem arról van szó, hanem arról van szó, hogy Krisztus és Isten ott van elkülönve az emberhez, mint egy hídon keresztül, mint egy szócsövön keresztül, mint egy valóban seléke, mint egy angyalon keresztül, és a millió eszköze van Istennek, azon keresztül jön hozzám Isten akarata, Krisztus uralmának a konkrétuma, percenként, naponként, ahogy kérem. Nem imádkozhatok a Szent Szellemhez. Nem imádkozhatok az én Uramhoz, hogy Krisztuson ebben és ebben a te hatalmad valósuljon meg, és ezt a imámat Krisztus az Atya elét viszi, és az Atya akaratát ő fogja megvalósítani, méghozzá úgy, hogy az ő szelleme által közli veled, mit kell tenned, a megtéréstől kezdve a szolgálaton át bármiről van szó, ő közli veled, hogy mit kell tenned. Ő az, aki megérteti veled a Biblia igéjét, ő az meg, aki megérteti veled, hogy Isten ebben a élethelyzetedben mit tervezett neked, és Krisztus hogy akarja, és mikor, és milyen módon, hogy megvalósítsd, de tied a munka, tied a döntés, szabad vagy dönteni, szabad vagy elvégezni, de Isten nem azt akar, hogy mindenféle kapkodása és mindenféle kitalációval éld az életedet. Tudd meg Isten akaratát, tudd meg Krisztus uralmát, mikor és hogy kell élned az életedet, és erre ő a te szellemedet, az ő szellemével, mint olyannal irányítja, avval van kontaktusban. Tehát, ha most én piszkálni szeretnék és vitát szeretnék indítani, akkor ki kellene mondanom azt, hogy nincs szent háromság, szent kettősség van. Nem provokálok senkit, de közelebb lennék a nyelvtanilag az igazsághoz. Van Isten, teremtő Isten, és van uralkodó Isten, és az uralkodó Isten nem más, mint aki megkapta Isten minden hatalmát felhatalmazva, magyarul Krisztus isteni rangja, és a teremtő Istennek az örökké valósága egyértelműen konkrét. Egyértelműen van, létezik. Azonban a végrehajtása szellemi területen felhívás arra térjél meg, felhívás arra, hogy hogy éljél, felhívás arra, itt az én igém, felhívás arra, útmutatás, vigasztalás, és mindent ismerünk a Szent Szellemről. Tehát a Szent Háromságot, hogyha most tényleg provokálnék, és nem szándékozom provokálni, nem megyek vele minden vallásos vitákba felesleges módon, mindenkinek csak azt kellene mondanom, hogy fogadd el a Teremtő Isten, hiszen még az ateista is valakibe valamibe hisz, ha ő nem tudja megmondani, akkor is valami ősrobbanás, vagy bármibe hisz, vagy bárkibe bárhogy, de mégis tudja, hogy magától nem teremtődött semmi. Hisz a teremtőben még az iszlám hívő is, meg sokan más vallásokban. A mindenható Istent pedig fogadd el, és ismerte meg, mert azért tette az életedbe sok minden bizonságot és csodát, azért értél meg, és azért vetted a kezedbe a Bibliát, és azért, mert megértetted az Istennek a mindenhatóságát, és megértetted, hogy a mindenhatóságát áttette magának Jézus Krisztus kezében, tehát őt imádom, aki az én királyom, hiszen ez olyan alapvető keresztény fogalomnak kell lenni, a messiás király felkenve minden hatalom birtokosa, az enyém, én az övé. Az meg majdnem azt mondom, hogy lényegtelen kérdés, hogy milyen kapcsolatban vagyunk egymással. Egy a lényeg, beszélő viszonyban vagyok vele. Egy a lényeg, tudom és akarom. Ez a lényeg. És nem a Szent Szellem akarja a tudomásodra az, hogy ő mit akar, meg ő mit tanácsol, ő csak hozza Istennek a szavát, hozza Isten igéjét, hozza nem más, mint Krisztus uralmának a parancsait, ami az ő népére vonatkozik, tedd ezt, menj arra, csináld ezt, és így tovább. Tehát Szent Háromság létezik, de nem abban az értelemben, hogy különálló egy ilyen, különálló Isten maga a Szent Szellem. Nem. Ez Bibliában nagyon egyszerűen utána nézhet bárki. A Szent Szellem nem önálló. És ebben a pillanatban, ha valaki nem önálló, akkor miért imádkoznék én már hozzá? Hát ha én nem tudok valamit megteljesíteni, akkor miért kéred tőlem? Nagyon egyszerű emberi példákat hozom. Ha valakinek nincs hatalma, lehetőség, stb. Valamire, akkor miért kéred tőle, amikor tudod, hogy neki van, és ő az, aki adta, ő a teremtő, mindenható örökkévaló. Miért nem tőle kéred? Ne lépjünk ilyen fölösleges kűröket meg, ne Gondolom, hogy Isten természetesen a tudatlanságot elnézi, mondhatnám úgy is ilyen kérdésten módon, hogy még mosolyog is rajta, hogy rossz helyre címezted, de tudom. Maradjunk ennél az állapotnál. Tudom, hogy a Szent Háromságnak a különböző bontásában mégis lehet, ha rosszul is mondja valaki, jó a szándék, jó az elképzelés. De azért valahol állítsa helyre Isten a mi gondolatunkat, hogy attól kéri, aki adhatja. Ha uralkodásról van szó, ahhoz fordulunk, aki az uralkodó. Ha teremtésről van szó, ahhoz fordulunk, aki teremtő. Hát nevén nevezzük már meg Istent, és Istennek a minden hatalmát magának tulajdonítható. Jézus Krisztushoz hogy szólhatok? És tudjuk meg, hogy Jézus Krisztus is semmit nem cselekszik az Atya nélkül. Tehát ha tovább redukálom, azt mondom, hogy egy az Isten. Egy. Egy Isten, akinek a hatalmát átadta, de ettől ő még nem halt meg. Magyarul Jézus Krisztus ma sem tesz semmit önállóan. Az Atya beleegyezése, terve, igéje szerint nem. És ha te imádkozol, Istenem, adjál ezt vagy azt, mert ugye vágysz valamire, és imádkozol, Jézusom, segíts meg ebbe vagy abba, ő tovább fogja vinni az Atyához. És meg fogja kérdezni, hogy akarja-e Isten, hogy ő, mint hatalmat képviselő király, megcselekedje a te életedbe. Vagy hozzásegítsen. Megmutassa, hogy hogy kell megélned. Tehát le lehetne bontani egészen odáig. Egy az Isten. Egy. De a hatalom Krisztusé, és mivel a hatalom az övé, és Isten él, így kettő az Isten. De mivel a kettőt képviselni kell a földi világban, hiszen a mennyi és a föld egymástól elhatárodott a sátán jelenléte miatt, deportálása miatt, hogy mondjuk így, ezért kell egy összekötő. Mert Isten az emberiséget nem ítélte meg. A sátánt ítélte meg, hogy a földre vetette. Az emberiség jelen pillanatban, mint egy börtönben, itt van, társbérletben a sátánnal. És a sátánnal nem kommunikál Isten, mert eldöntött tény, már megítélte a Golgotán, de az ember a kommunikáció szellemben továbbra is folytatódik. És az arról szól, ember gondold meg, ember bánd meg, ember engesztelődj meg Isteneddel, és ember nyugodj meg. Ez a börtönállapot nem sokáig tart. Csak az a 80 évet. Sok az örök valósághoz képest nem sokáig tart. És újra együtt leszek veled. Újra. És akkor örülhetsz. Magyarul a vigasztalásnak, ahogy a múlt héten is elmondtam, a vigasztalót küldi, hogy mindezt megértse az ember. Mindezt meg is élje, és így ez a híd, ez a kommunikációs híd, a Szent Szellem és az ember szelleme között így működik, hogy az ember döntése nagyon fontos, hogy elfogadja a Teremtő mindenható és örökkévaló Istennek a jelenlétét, működését, önmagát Istennek az uralmát, Krisztus által is. Tehát van-e Szent Háromság? Nem jó a szó, de mégis jó a szó. Mert Isten szent, Krisztus szent, a Szellem szent. Hogy három, fölösleges vitatkozni. Egy, amivel mind a három benne van. Benne van a mindenható örökké való a Teremtő Istenben. Ő egyetlen, Echad. De a Krisztus, a testélet ige, az viszont Isten akarata láthatóvá lett a Földön az embereknek. Látható. Ez egy kapcsolat volt. Ez egy kapcsolat ítélet a sátánnak, és e pillanattól kezdve lehetőség az embernek. Hogy a földön jártat elfogadom, vagy ha a földön jártat nem, akkor megértem Krisztus szelleme által, hogy igen, van megtartó, van teremtő, mindenható és örökkévaló Isten, aki engem hazavár, aki engem ki akar menteni ebből a cellából. Szabaduló cellából, börtönben, Tessék ezt megérteni. Nem azért teremtett Isten, hogy itt ilyen nagyon-nagyon Istennek legyünk a Földön, nem azért teremtett, lett mindenható, hogy a te vágyaidat betöltse, nem azért önmagát akarta megmutatni, és akarja megmutatni. Az örökké való Isten pedig úgy lehetett valóság az embernek megismerésére, hogy láthatta a feltámadást, tanulja lehetett, és hihet benne, az örök életben hihet. Hiszen az örök élet és a feltámadás együtt számunkra remény és hírbeli kérdés. Tehát amikor vitatkozunk arról, hogy Istennek a nevei, meg Istennek a hármassága, jó lenne egyetlen kérdés feltenni. Tudod-e, hogy Isten a teremtéskor, a te életed eltervezésekor is már egy olyan folyamatba tervezett bele, ami örökké való tartó folyamat. És abban a pillanatban nem a szent lelkes leszel, nem Jézus hívő leszel, és nem egy Isten hívő leszel, aki csak a Teremtő Istent hiszi, hanem a komplexet érted meg. Azt, hogy a Teremtő mindenható és örökké való Istennel kell a kapcsolat. És ő a Szent Szellem, de csak kapcsolat. Csak kapcsolat. Szükséges. Tényleg butaság lenne tagadni, mert abban a pillanatban nekem a kapcsolatom Istennel a Biblia maradna összesen, és akkor a jobbrát, balrát című törvények tartanának meg önmegváltás szintjén. Nem. Kell a Szent Szellem, kell, hogy elvesszesen minden igazságra, kell, hogy megismerjem Isten akaratát, kell, hogy megismerjem Krisztus aktuális uralmát az életemre, kell. De önállóan soha nem fog neked teremteni, nem lesz mindenható, és nem lesz örökké való ebben az értelemben. A Szent Szellem sohasem. Ő be fogja tölteni a feladatát, akkor, amikor Isten országában mindenki egy szellemben együtt lesz. Tehát olyannyira nem harmadik személy, hogy az üdvösségnél egy szellembe mindenki egy lesz. Betöltötte a feladatát. Az üdvözülteknek nem kell már a Szent Szellem. Önmaguk lesznek abban a szellemi állapotban, ahol már mindenki, az üdvözültek egy szellembe, Isten szellemében, Isten akaratában egyesülnek.